Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Keressük ki a 230. számú dicséretünket. Ebben az énekben magasztaljuk az Úr Jézus személyét, az ő megváltó művének elvégeztetett voltát. Arról is énekelünk, hogy a bánat idején ez mit jelent, arról is, hogy mit jelent a boldogság napjain. Énekeljük ennek az örömével, vigasztalásával. Áll a Krisztus szent keresztje. Folytassuk csendes imádsággal. Istenünk, mennyei atyánk, a gyülekezet közösségében imádunk téged, hódolunk előtted, mert az énekben is vallhattuk megerősítőleg, mi mindent elvégeztél az Úr Jézus által, az ő megváltó műve mennyire teljes. És magasztalunk, hogy nem csak a földi életre vonatkozó erejéről énekelhettünk, hanem a mindörökre szóló drága reménységről is. Köszönjük, Urunk, neked, hogy az Úr Jézus győzelmét látva a mi hétköznapi dolgaink is egész más beállításba kerülnek. Ha bármelyikünk erőtlen lenne, fáradt, ahogy a köszöntés igében is hallhattuk, kérünk, segíts neki is velünk együtt szárnyra kelni, mint a saskesejük, azért, mert bízunk benned. Köszönjük, Urunk, hogy a beléd vetett bizalom az soha nem szégyenít meg bennünket, és áldunk, hogy ez a bizalom mindig reménység is. Ennek a reménységnek a drága örömében és vígasztalásában hadd emlékezzünk elhunyt szerettünkre, akit 2 évvel ezelőtt hazavittél a mennyei hazába. Köszönjük, Urunk, hogy a szeretteivel együtt, mint lelki család is, a kórus is tapasztalhatja a te vígasztalásod, bátorításod drága erejét azóta is. Köszönjük, Urunk, hogy Bátonyi Alettát használtad a gyülekezet szolgálatában is. Áldunk téged, Urunk, mindazért, amit elvégezhetett ő a családjában, és arra szeretnénk kérni, Urunk, hogy hadd lehessünk mi is ebben a reménységben, vígasztalásban másokat is vígasztalók. Köszönjük neked, Urunk, hogy legyőzetett a halál. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is szólt az evangélium örömhíre, és köszönjük, Urunk, neked, hogy a földi életet mi győztesen élhetjük. Kérünk téged arra, hogy ma is ezért szól személyesen hozzánk. Hadd láthassuk meg, hogy miben akarsz bátorítani, erősíteni. Ha kell, incsél is minket, Urunk, emelj fel önmagadhoz lélekben. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez lehetséges Jézusért. És kérünk, hogy áld meg azokat a testvéreinket, akik betegágyon fekszenek, emiatt nem lehetnek velünk, de amikor ide gondolnak, betegágyon vagy kórházban, hagyd töltse be őket is annak az öröme, hogy mi egy közösség vagyunk te benned. Köszönjük, Atyánk, mindezt neked. Amen. A galatai levél, Galatákhoz írt levél 5. részének 13. és 14. versét olvasom. Napokban kalózunk szerinti új szövetség igeszakasz része ez. Hallgassuk meg az Úr írott igéjét, és az ő igei üzenetét mindannyiunk számára szólóan majd. Mert ti szabadságra hívattatok, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügyne legyen a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény, ez egy ígében teljesedik be, szerest fele barátodat, mint magadat. Nekem gyerekkorom egyik legmeghatározóbb élménye volt az, amikor egy állatkertben nagyon közelről láthattam sasmadarakat. A madárröptető ketrecben, és emlékszem ma is, hogy olyan felemelő volt tapasztalni, hogy ilyen közel van ez a nagy, hatalmas madár. Az is megadatott, hogy úgy átlendültek az egyik ágról a másik ágra, hogy kiterjesztett szárnyakkal, az még különösebben megfogott így kisgyermekként, mert hát mekkora szárnya van. Aztán amikor nagyobb lettem, és úgy végig gondoltam ezt az emlékemet, kezdett egyre inkább eszembe jutni, hogy de hát az ilyen nagy madár is abszolút nem egy ketrecbe való. Hát ha úgy tudok gyönyörködni benne, ahogy látva a rabságban, hát sokkal inkább gyönyörködhetem akkor, amikor a sasmadár is a maga lételemében a valódi helyén tartózkodik. És az jutott eszembe, ezeket az igei sorokat olvasva, hogy a bibliai gondolatban a szabadság, az Úrtól kapott szabadság igei üzenete, az talán tényleg a legszebben úgy adható vissza nekünk, ez olyan, mint a sasmadár szárnyalása. Abba biztosak lehetünk, hogy Izraelben élő sasmadarat nehezen lehetett látni így a fán, vagy a magas kősziklán, kőszáli sasként, hanem azt csak akkor láthattak Izrael fiai is, Mózesék is mondjuk a pusztai vándorlás során, amikor föltekintettek az égre, és jó magasban látták, hogy szárnya lebeg ez a madár. Az a kifejezés, ami a köszöntés igében szerepelt, így adható vissza a legteljesebben és a leginkább megragadó módon, hogy felemelkedni szárnyakkal, mint a sas. És ez a kifejezés azért fontos, az Ézsaiás könyve 40. részének 31. versében szárnya kelnek, mint a saskesejük, hogy a kifejezésben az van benne, hogy a sasnak nem kell csapdosnia a szárnyát, hanem szárnyal. Kitartja a szárnyát, és a légáramlat emeli, fenntartja. És ezt néztem azóta már sokat National Geographic-szerű filmekben, hogy egy-két csapás a sasnak, amikor elrugaszkodik a kőszikla széléről, és onnantól fogva csak tartja a szárnyát, és a légáramlat viszi. Ezért szeretném újra kiemelni nektek, hogy az Úrtól kapott szabadság gondolatában jó lenne ezt magunk előtt látni mindig, hogy a hívő embernek a hitben megélt élete nagyon gyakorlatias, és nagyon sok mindent teszünk, ma is biztos ti is sok mindent tettetek, mint hívő emberek, de ez az élet mégiscsak olyan, mint a sas szárnyalása. És hallottuk, hogyha elfárad, akár még egy ifjú is meglankad, vagy megfárad, akkor nem arról van szó, hogy szedd össze az erődet és csinálj már valamit, mintha a sasmadárnak csapni kéne a szárnyéval többet, és akkor ma jobban repülsz, hanem arról van szó, bízzál, és akkor felemelkedsz. Mert van, aki felemeljen. Az Úrtól kapott szabadság, az ő népének a szabadsága, ezt a felemelkedést, ezt a szárnyaló életet akarja visszaadni nekünk. És halljuk, hogy ez tényleg nagyon gyakorlatias, így mondja itt, szeretettel szolgáljatok. A képben a sasmadár felemelkedik, ez egy másik távlat, ez a madártávlatból szemlélni a föld életet, ez a kép gondolata a bizalomnál, de amit itt élünk a földön, az viszont nagyon is gyakorlatias. Nagyon is tettekben megnyilvánul. Ez a szeretet és a szolgálat együtt. Szabadság, szeretet, szolgálat. Ez a három szó, három gondolat lesz ma este előttünk, és mindezt a szárnyaló sas képével különösen is illusztrálva. Ha észrevettük, valahogy mindegyik kifejezés S betűvel kezdődik. Könnyebb talán megjegyezni. Mert ti szabadságra hívattatok, atyám fiai, testvéreim. Aztán egy figyelmeztetés csak, hogy a szabadság ürült ne legyen a testnek. Sőt, szeretettel szolgáltok egymásnak, mert az egész törvény ez egy igében teljesedik be, szerest fele barátodat, mint magadat. Tehát amikor ez megvalósul, a szabadság, a szeretet és a szolgálat, mint a szárnyaló sas képével leírt Istenbe bízó ember és közösség élete, akkor ez olyan, hogy betartjuk a törvényt. A szeretet törvényének minden része, a legkisebb betűig is megvan tartva. Ez egy hatalmas ajándék. Gondoljuk el, hogy így élni a családban, így élni a munkahelyen, ezt megélni a gyülekezeti közösségben is. Az indulás, mert ti szabadságra hivattatok. A Galatákhoz írt levélben különösen is mélyen bemutatja az Úr lelke nekünk az ige által, hogy milyen is az Úr Jézus személye és szabadítása. Ez különösen azért igaz, mert nagyon szomorú olvasni ebben a könyvben több helyen is, hogy mennyire félre értelmezték a tévtanítók az Úr Jézus személyét és munkáját, amikor azt próbálták elhitetni az ottani keresztény gyülekezetek tagjaival, hogy azért nektek kell ám sok mindent csinálni ahhoz, hogy egyáltalán hívők legyetek, ha meg aztán hívők lettetek, utána mennyi feladatot kell nektek csinálni ahhoz, hogy megmaradjatok ebben a hitben, hogy szárnyaló életetek legyen. Így szoktuk mondani, hogy a cselekedetek általi üdvösség gondolata, de a cselekedetek ez az ember cselekedetei. A bűn uralma alatt milyen a rabság, bemutatja ez a levél nagyon mélyen, hogy lássuk, hogy milyen mérő kellett az Úr Jézusnak az ő szabadítását, a szabadságot elvégeznie. Nekem három bátyám van, legkisebbként én úgy igyekeztem jelezni, hogy azért én is vagyok valaki, hogy bizonyos helyzetekben enyém legyen az utolsó szó. Nem tudom, ez bármelyikőtöknek ismerőse, hogy persze, nyugodtan mondjon mindenki bármit, de az enyém az utolsó szó. A bűn rabsága egy ilyen egyszerű élethelyzetben, még egy kisgyermek életében is. Az enyém legyen az utolsó szó. Ez nem is olyan csúnya dolog, végül is nem is annyira bántó, de amikor ez érvényesül abban, hogy és ezt nem tudom megállni, hogy ne ilyen legyek, akkor látszik, hogy a bűn rabsága. De az Úr Jézus ebből szabadított föl, ebből is. Amikor Luther Márton is annak idején éppen ezt a levelet olvasva fölismerte, hogy nem neki kell tennie az üdvösségét, hanem Jézus végzett el mindent, neki is hihetetlen örömet jelentett ez az evangéliumi kijelentés. Itt az 5. rész első versében így szól, annak okáért a szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaság igájával. Itt hangsúlyosabban van arról szó, hogy valamiből megszabadított az Úr, már mondtam példát is esetleg. Itt a 13. versben pedig halljuk, mert ti szabadságra hivattatok el, atyám fiai, itt meg a valamire való megszabadításnak a drága íge üzenete. Nem csak, hogy felszabadulok attól, ami sajnos Isten nélkül életemhez tartozott, tartozik, az óemberi természetemnek a sok nyavajája, hanem, hogy milyen természetet örököltem, kaptam az Úrtól. Mire szabadított föl? Ez a hitben való életnek az ajándék, amit a 2. rész 20. versében és a keddi női bibliórán ezt a verset nagyon megbeszéltük, átbeszéltük. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Halljuk, hitben való élet. Nem én élek, hanem a Krisztus. Mire szabadított meg az Úr? Hogy olyan életet élhetek, mint az Úr Jézus. Aki lát engem, hall engem, az az Úr Jézust láthatja, hallhatja. És mindez nem erőlködés, valamilyen fajta kényszer, hanem a szárnyaló sas képével leírt Istenben bízó embernek és közösségnek a nagyon is aktív tettei. Nem kell attól megijedni, és nem kell azon csodálkozni, hogy természetesen a gonosz a kísértő mindet meg akar tenni, hogy ez ne valósuljon meg. Hallottuk, hogy az Ószövetségben is bátorítani kellett az Úr népét, hogy lehet, hogy van megfáradás még a fiatalnak is, de akik az Úrban bíznak. Erejük megújul, és szárnyak kelnek, mint a saskesejük. Ha már az örök élet ajándékát nem tudja elvenni tőlünk, akkor legalább a földi élet boldogságát, még a nehézségek, bajok közt is mégiscsak az Úrral megért boldogságát akarja ellehetetleníteni, nehogy már a sas boldogan szárnyaljon. A képpel élve, ha már az a ketrec kinyittatott, már nincs ott, már szinte nincs is ott semmi, de a sas éljen úgy egész életében, mintha ő nem szárnyalhat, amit nem emelkedhetne föl. Ott van, ugrál a fákról, egyik ágról, másik ágra, de nehogy megélje azt, ami eredetileg a teremtés óta ott van Isten tervében egy sasmadár számára, és a képet most magunkra gondolva. A hívő életünk nehogy már ez a boldog és a szeretetet és a szolgálatot megélő élet legyen. Itt ezt a kifejezést használja a kijelentésben, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek. Ez az ürügy kifejezés katonai támaszpont. Egy kiinduló hely arra, mint katonai támaszpont is, hogy onnantól fogva mehetnek a támadások, nagyon erős támadások jöhetnek. Azt mondja a testnek, és a folytatásból látszik, hogy a test kifejezés itt nem egy semleges jelentésű, hanem benne van, hogy a bűneset utáni világban élő testünk, amely kísérthető, amely tapasztalhatja sajnos a kísértő minden támadását. Nehogy a szabadság, amit az Úrtól kaptunk, aztán valami másra, ami mindenképpen hamisság és gonoszság, meg kísértő támad. Hogy mondjak egy egyszerű példát, szintén igei példával, a Korintusi első levél 6. részében és 10. részében is olvashatjuk ezt a kifejezést, hogy szerintem ismeritek is, minden szabad nekem, de nem minden használ. A 10. rész 23. versében van még aztán ez, hogy minden szabad nekem, de nem minden épít. Ennyivel bővebb. És az jutott eszembe, de ez nekem úgy jutott eszembe, hogy magamat leleplezve, és nem csak most, hanem évekkel ezelőtt, hogy nálam a baj mindig ott kezdődik, amikor megfordítom, és azt érzem, azt kezdem érezni, hogy minden használna, minden építene, csak hát sajnos nem szabad. Én szívesen csinálnám ezt vagy azt, de hát mivel lelkipásztor vagyok, nem csinálhatom. De hát mivel hívő vagyok, nem tehetem. És nem teszem, de azért a vágy, az a bűnös, sajnos, a test miatt a bűnös vágy bűnös lehet, ezért már itt nem az Úrra figyelek ilyenkor, én sem, nem az Úrra koncentrálok, de kár, hogy. Gondoljunk arra, hogy a mai modern technikával milyen gyorsan bármit meg lehet szerezni, bármit meg lehet nézni. Ha dolgozunk a számítógépen, szörfölünk a neten, akkor a reklámok is olyan könnyen jöhetnek, és itt aztán különösen kihasználhatja ezt a kísértő. Újra mondom, ez csak egy apró kis indulás abban, hogy már nem érzem azt a szabadságot, mert hát szívem szerint más tennék, de hát nem tehetem sajnos. De nem ez van a szívemben, hogy minden szabad, de nem minden használ. Akkor inkább nem teszem. Itt már nem az Úrban való öröm, a boldog szárnyalás, hanem olyasmi, mintha megint ketrecben lennénk. Mintha valami kezdene kényszerűvé lenni, kötözni. Aztán ez átcsaphat teljes szabadosságba, ez is nagyon fájó. Amikor már nem érdekli a hívő embert sem, akár fiatal, akár idős, nem érdekli, nem megy ez, elengedi magát is, és belemegy sok mindenbe. Majd nézzétek meg, hogy a Korintusi első levél 6. meg a 10. részeiben milyen e testi életünkhöz kapcsolódó jellemzők vannak. Majd nézzétek meg konkrétan, én csak hagy utaljak erre az eledel, étkezés, és a szexualitás. Ahelyett, hogy a fiatal is házasság előtt állva várna csendben, bízva az Úrban a társra, nem belemegy sajnos sokkal mélyebb kapcsolatokba is, amit az Úr a házasságra tervezett az övéivel, de azért, mert hát azért még ez belefér. És nem az Úrtól kapott szabadság, hogy majd az Úrtól kapott társammal boldog házas élet. Étkezés. Minden szabad, nem minden használ. És látom, kívánom, és küzdök vele, élem, étkezés kérdésében. Nagyon egyszerű hétköznapi dolog. Jézus meg mit mondott? Ne aggodalmaskodjatok. Az én mennyi atyám nektek, a ti mennyi atyátok nektek mindent megad ráadásul. Az igazán lényeges ennél sokkal mélyebben van. Ezeket a példákat azért akartam elmondani, hogy érzékeltessem, nehogy üdüd legyen a testnek, a hívő emberek életében, a közösség életében is a kísértő picibe kezdi, nagyon apró dolgokba. Nem akarja, hogy szárnyaljunk, hanem vissza a ketrecbe. Az Úr meg mit mond az igében? Ti szabadságra hivattatok. Ez nem azt jelenti, hogy ürügy legyen a testnek a szabadság, sőt, vagy hanem szeretettel szolgáltok egymásnak. A szeretet és a szolgálat össze van kapcsolva, és halljuk, a szabadság szolgálatot jelent. És itt az ősi nyelven a rabszolgai szolgálat kifejezése is szerepel itt. És képzeljük el, hogy az ókorban, amikor rabszolgatartó társadalom volt, gondoljunk bele, hogy volt egy olyan rabszolga, hívő rabszolga, akinek a rabszolgatartó ura kegyetlen volt, gonosz, és a hite miatt is bántotta ezt a hívő rabszolgát. Milyen lehetett egy ilyen hívő rabszolgának, egy ilyen úr mellett megélnie ezt az igei gondolatot? Hogy de én szeretettel szolgálok, pedig bántanak, pedig kihasználnak, bármit megtehet velem a rabszolgatartóram, ehhez neki joga van. Manapság néha szokták mondani, hogy bizonyos multi cégeknél dolgozni olyan, mintha rabszolga munkát végeznének a ott dolgozók, de az ókori rabszolgaság ennél sokkal szörnyűbb volt. Péter első levelében, a második rész 16. versében ilyen rabszolgáknak is az Úr ki akarta jelenteni ezeket a igei üzeneteket. Azt mondja, mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái. Előtte pedig azt mondja, engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint feljebbvalónak, akár helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, a jó cselekvőknek pedig dicsérésére, mert úgy van az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát. Majd pedig elmondja, hogy szolgáljatok. A szolgálat szeretetet jelent, azért, mert az Úr oda helyezett valahova engem, ahol vagyok, család, a munkánk, a gyülekezet, akikkel együtt vagyunk, és itt hallottuk a szolgáljatok egymásnak, ez a hívők közösségében való szolgálat, viszont a folytatásban, mert az egész törvény ez egy igében teljesedik be, szeresd fel a barátodat, mint magadat, ez kiterjesztetik bárki, hiszen bárki fele barát lehet. Az Urat szeretni, az Úrnak szolgálni, hogy mondjam így, a szabadságban, de itt a gyakorlati üzenet miatt akarja mondani, ez nem egy érzés csupán az Úr iránt, akár még egy hitbeli gondolat is az Úr iránt, hanem ez nagyon gyakorlatiasan látszik azokban a kapcsolatokban, ahol ezt a szeretetet megéljük. És én a példát a rabszolga, hívő rabszolga szeretetével és szolgáltal kapcsolatban azért mondtam a legelején, hogy érzékeljük, hogy mennyire valóság lehet ez. Nem az a kérdés, hogy én milyen körülmények között vagyok hívő emberként. Hogy olyan helyen vagyok a családban is, a gyülekezetben, a munkában, ahol könnyű szeretni azokat, akikkel együtt vagyok, vannak nehezebben szerethetők. Valószínűleg a rokonaitok között is biztos vannak olyanok, akiket egy picit nehezebb szeretni. Ha nincs ilyen, az külön a ajándéka az Úrnak. A gyülekezetben te tudsz mindenkit egyformán nagy szeretettel szeretni. Mivel én is itt vagyok, ezért azért néha biztos, hogy van olyan valaki a gyülekezetben, akit nem könnyű szeretni. Most én magamra gondoltam. De Jézus hogy szeretett? Jézus is szabadságban élt, szeretetben és szolgálatban. Mikor is mosta meg a tanítványok lábait? Milyen egyszerű gyakorlati feladat. Megmosni a tanítványok lábát. Mikor mosta meg? Rögtön ott nagycsütörtök estén az elején. És remélem arra is emlékeztek, hogy mi volt, ami őt erre nagyon is motiválta. Mi volt Jézus hitében, bizalmában. A 13. rész elején olvassuk kétszer is, hogy Jézus tudta, hogy honnan jött és hová megy, de még fontosabb, kitől jött és kihez megy. És ott a mennyi atyáról van szó. Közte pedig szerette az övét a világon, mindvégig szerette őket. Az atyával való boldog szeretet kapcsolata, szárnyaló, Jézus élete is szárnyaló élet, mint a sasmadár szárnyalt az Úr Jézus. És szerette az övéit. És ezt a szeretetét abban éli meg az atya iránt és az övé iránt, akkor is ott, hogy megmossa a tanítványok lábait. Amikor kisbabák vannak a családba, akkor milyen sokszor meg kell mosni a kisbabák lábait. És én úgy tudom, hogy van, amikor még meg is puszilja az édesanyja, vagy az édesapa, vagy a nagyobb testvér azt a pici lábat. Lehet, hogy még a megmosás előtt, mert hát olyan aranyos és olyan kedves, olyan könnyű megmosni egy kisbaba lábát. De amikor az idős szerettünk beteg lesz, fekszik az ágyban, meg se tud mozdulni, és nem csak a lábát kell megmosni, akkor is az a szeretet, ezt tapasztaltam én is édesanyámmal kapcsolatban is, meg édesapánál is, az a szeretet, az megteszi boldogan, szabadon, mély szeretettel. De miért tudjuk megtenni így? Azért, mert mi szabadok lehetünk. Az Úrtól kapott szabadságnak ez a drága ajándéka. Hogy mondjam így úgy, ez a krisztusi élet. A szeretet parancsait hangzik, szeresd fel a barátodat, mint magadat, és emlékszünk, hogy éppen a lábmosás történetnél van ott a János Evangélium a 13. résznek a végén, hogy még tovább megy Jézus, hiszen ezt mondja, nem új parancsolatot adok nektek, illetve rosszul mondom, bocsánat, tehát új parancsolatot adok nektek, nem az csupán, hogy szedessétek egymást, hanem úgy szedessétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És majd folytatja, ebből ismeri meg mindenki, hogy a tanítványaim vagytok. Itt a Galata levélben, az igei kijelentésben a fele barát iránti szeretet hangsúlya az üzenetben, de mivel ez az egész levél is itt is Jézusra mutat, ezért tegyük hozzá úgy, ahogy Jézus. Akkor és ott Jézus is az egymással, a lelki testvérekkel való kapcsolatra utalt először is, de teljesen természetes, hogy Jézus mindenki másra is gondol. Mert akik még nem az Úréi, hogy ismerhetik meg az Urat? Ezért mondta, erről ismeri meg mindenki, hogy a tanítványaim vagytok. Látnak benneteket, látják, hogy szárnyaltok, hogy élitek meg a szeretetet, a szolgálatot a szabadságban, és lehet, hogy ezen keresztül fogja az Úr megnyerni az elveszettet. Márk Evangélium a 10. rész 45. versében olvassuk, hogy Jézus ezt a bizonyos szeretetet és szolgálatot nagyon tudatosan élte meg, és ezért is jött. Mert az embernek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Jézus megváltó halála itt van, és feltámadása, mi pedig, amikor erről az Úr Jézusról tanúbizonyságot teszünk, nem csak szóban, hanem élettel. Erről van itt szó. És visszakapcsolva a Péter első levelében olvasottakra, egy hívő rabszolga, míg a talán nagyon gonoszul, vele gonoszul bánó, kegyetlen rabszolgatartó Úr előtt is úgy éli meg ezt a krisztusi szeretetet, hogy még az ilyen, nagyon kegyetlen Úr is bármikor megismerheti az Úr Jézust. Saul vagy Pál, ő nem rabszolgatartó volt, hanem ő is a bűn rabszolgája volt, emlékszünk, farizeusként. Ő mindent megtett azért, hogy kiirtsa Jézuséit, de a damaszkuszi úton mégiscsak az Úr Jézus őt is megnyerte. És ha emlékeztek, Saulnak a megtérésében fontos szerepe volt annak az Istvánnak, akit látott meghalni ott a kivégzésekor. Ő volt az első vértanúja, István vértanúja a kereszténységnek, Saul fiatalemberként ezt átélte, látta, hallotta, utána még ő nagyon kemény maradt, de már csak időkérdése volt, hogy az Úr őt is megnyerte magának. És onnantól fogva, ahogy itt Galata levélben is leírhatja Pál, ő is igyekezett ezt megélni. Hogyan éled meg a szeretetet és a szeretettel való szolgálatot mondjuk játék közben? Nem csak gyerekek szeretünk játszani, hanem gyerekekkel is szeretünk játszani, remélem. Én például szeretek mindig nyerni. Legkisebb családtagként ez talán természetes, hogy valamiben csak legyek én a nyertes. És én utáltam nem nyerni. De amikor az Úr Jézus engem ettől is megszabadított, onnantól fogva, a társas játék során persze szerette volna nyerni, az jó érzés, de az az érzés is megjelent mellette, hogy de jó, hogyha most a bátyám nyert, vagy a ifi társam nyert, ennek tudok örülni. Játék, mindig csak én nyerjek, ez a rabság, a szabadság pedig, játszunk, és felszabadultam boldogan, és szeretjük egymást. És szolgálunk. Együtt örülünk valaki mással. Ha nem beosztott vagy, hanem főnök valahol, ott is, főnökként is. A beosztottak iránt megélt szeretet, az a beosztottak számára segítség és áldás lesz. Ha meg beosztottak vagyunk, a főnököt, ahogy szeretjük, és ahogy a munkában végezzük a feladatunkat. Amikor a sasmadár képe a szabadságra utalhat számunkra az igei gondolatban, akkor itt az Úr Jézus szabadsága a legfőbb érv. Erre már utaltam. Az Úr Jézus a szabadságot, amit kapott a mennyei atyától, és amit ő megélt, nem csak a tanítványok iránt, hanem még az ellenségei iránt is, az a kereszten csúcsosodott ki számára, de aztán ő föltámadott, él, és azt mondja a Galatákhoz írt levélben is, hogy ebben a szabadságban, amit ő megélt, mi is ugyanúgy élhetünk. Sőt, ez a krisztusi szabadság, a krisztusi szeretet, a krisztusi szolgálat megélése. Ezért nem erőlködés a hívő élet. Ha úgy érzed, hogy nekem ez nem megy, vannak azért bizonyos dolgok, ahol nekem egyszer nem megy szeretni a másikat, szolgálni, inkább engem szolgáljanak mások, az jobban esik. Ahogy hallottuk az Ézsaiási ige, köszöntő ige kijelentésében, megfáradok, elfáradok, most engem szeressenek mások, mert én most nem vagyok alkalmas semmire. Ilyen lehet érzésként, a hit meggyengülhet. Jézus is beszélt kicsiny hitről, vagy hitetlenségről tanítványival kapcsolatban, de utána ő mit csinált? Jézus mit csinált, amikor a tanítványainak nem ment az ő követése? Lehet, hogy ezt kijelentette nekik, de utána az Úr Jézus az ő isteni személyét és valamilyen isteni cselekedetét, vagy isteni szavának az erejét hirdette meg. Amikor betölt bennünket is az Úr Jézusnak a szava ereje, eszünkbe jut, hogy ő mit csinált egy adott helyzetben, és egyszer csak elkezdünk ebben most már bízni. Hát Uram, ha te is ezt tetted, erre szabadítottál meg, ezt mondod az igében, én ebben szeretnék bízni. De még mindig előfordulhat, hogy nem megy. Úgy érezzük, hogy egyáltalán az egész hívület nem megy. Azt se tudom, mit jelent hívületet élni. Akkor gondoljunk arra a képre, ami szintén a sasmadára vonatkozik. Van, amikor a sasfiúk kezd zuhanni, emlékszünk. Nem tud még repülni rendesen, nem tud szárnyalni valami miatt, és annyira nem megy neki, próbált erőködni, csapdossa a szárnyaid, de kifárad, elfárad, kész vége, és elkezd zuhanni. És a bibliai képben mit is mond az Úr igéje? Ott a Mózes 5. könyve 32. rész 11. versében. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti fölöttük szárnyait, tollain emeli őket. Így vezette őt az Úr. Más Isten nem volt vele. Egymaga vezette az Úr az ő népét a pusztában, és ezzel a sas életéből vett képpel akarta azt kijelenteni, hogy volt, amikor az ószövetségi nép sem tudott egyáltalán bízni, kész föladott mindent, ez látszott az életükön, az egész közösség ilyen volt, zuhant a sasfióka lefele a kép szerint, nincs szárnyalás, éppen életveszély van, zuhanás. De akkor jön az isteni személy csodája, mint a sas a fiókája alá hull, száll, és fölemeli, tollai nem emeli. Az Úr szárnyal, az övéi nem tudnak. Akkor az Úr megtartja az övéit. Ez a kép azt mutatja, hogy az Úr Jézus a szabadságban, a szeretetben és a szolgálatban nem csak példát adott valóban nekünk, hanem mivel ő mindent elvégzett, ezért meg is tud bennünket tartani. Hogyan éled a szabadságot? A Krisztustól kapott szabadságot. Egyáltalán te még a bűn rabszolgája vagy, vagy az Úr Jézustól kapott szabadságban élhetsz már? Az Úr bátorítson bennünket a Galata levél igei üzenetében, hogy szabadságra hivattunk el te is. Ez a szabadság, hagyd lehessen a szeretetben megélt szolgálatnak nagyon gyakorlatias átélése. És ha ezt tesszük, akkor még az Úr Jézus nem ismerők is megismerhetik az Urat. Milyen az Úr szabadsága, az Úr szeretete és az Úr szolgálata. Tartson meg benneteket is, engem is az Úr ebben. Imádkozzunk. Magasztalunk azért, mennyei atyánk, hogy a gyülekezet közösségében, a lelki testvédi szeretet kapcsolatainkban Mi oly sokszor egymást is bátoríthattuk már a tőled kapott szabadságra, a szeretetre és a szolgálatra. Köszönjük, Urunk, hogy így is lehetünk mi szeretettel szolgálók, és hadd adjunk hálát azokért, akiknek az életüket, hitüket látva erősítettél bennünket. És szeretnénk mi is másokat így bátorítani, erősíteni. Köszönjük neked, Urunk, hogy a hitből való élet olyan, mint a szárnyalósas élete. Bocsáss meg, kérünk, amikor erőködni akartunk. Bocsáss meg, kérünk, Urunk, amikor azt gondoltuk, hogy megy nekünk te nélküled is. Hálát adunk, hogy ezzel a bibliai képpel is arra mutatsz, hogy te mennyire megtartó Isten vagy, és köszönjük, hogy ez nagyon személyes élet mindannyiunk számára. Te tudod, Urunk, hogy az óemberi természetünk hol kísérthető, támadható a szabadság kérdésében. Köszönjük neked, Urunk, hogy az Úr Jézus arra nézve is megtartunk és szabadítunk nekünk. Szeretnénk úgy élni a családban, a munkában, itt a gyülekezetben is, hogy megéljük ezt a krisztusi szeretetet, szolgálatot és szabadságot. Hadd köszönjük meg, Urunk, te neked, hogy most imádkozhatunk is azokért, akik lehet, hogy erőtelenebbek a hitben, gyengék, megtartásra szorulnak, vagy az életük zuhan lefelé lelki értelemben. Köszönjük, Urunk, hogy te akkor is meg tudod őket tartani, mi ezt kérjük is. És hadd imádkozzunk, Urunk, azokért, akiket talán nehezebb szeretnünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy tőled kapunk ehhez is erőt, és köszönjük, hogy az Úr Jézus ezért is elvégzett mindent. És áldunk, Urunk, hogyha kell, akkor a szeretet sok bűnt el is fedez. Imádkozunk, Urunk, népünkért, vezetőinkért, most, hogy a választások készülődnek, annyi hamisság lesz, gonoszság, kérünk téged arra, hagyd lássunk mi a helyünkön, mint közösség, mint hívő emberek e tekintetben is, éljük meg a szabadságot, a szeretetet és a szolgálatot, hogy így lehessünk hazaszeretők. És imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek esetleg nincs munkájuk, akiknek a vírushelyzet után még nem tudott az életük úgy elindulni, segítsd őket, Urunk, hagyd lehessenek a tiéd olyanok, akik egyáltalán nem ismernek a baj közepette, hadd ismerjenek meg, akik pedig hívő emberekként vannak próba alatt, így módon erősítsd őket. És köszönjük neked, Urunk, hogy a csendben elmondott imádságunkat is most eléd vihetjük hálaadással, könyörgéssel. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 395. számú dicséretet keressük ki énekeskönyvünkből. Ebben az énekben arról a boldog közösségről, szeretett közösségről, szolgálatról énekelünk, amely az Úr népe között megvalósul. 395. számú dicséretünk, de majd figyeljük, hogy mennyi kifejezéssel mutatja be, hogy milyen az Úr népének az Úrhoz való szeretet kapcsolata, és hogyan valósul meg az Úr népe lelki egysége.
Thank you.
Fennállva kérjük, vegyük az Úr áldását. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Amen.